Mária Rádió. Betlehemre várva.
A Várakozás című műsorunkban Jancski Viktória vendége, Fucskó Miklós költő, lap- és könyvszerkesztő.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Fucskó Miklóst, újságírót, lap- és könyvszerkesztőt, versírót, 4 gyerekes édesapát. Melyik a legfontosabb számodra az életben ezek közül a tevékenységek közül?
Hát ha a 4 gyermekes édesapa, azt tetszik legjobban. Igazából mi 7 gyereket szerettünk volna kezdetben, de így alakult, hogy 4 gyerekünk lett. És hát emellett nyilván könyvszerkesztőként elég sokat tettem itt a elmúlt 40 évben, mert körülbelül 200 könyvnek a létrejöttént bábáskodtam. Meg hát írtam egy pár száz verset is.
Valamelyik versetben azt olvastam, hogy versírás, milyen fontos a versírás, vagy kicserélni a gyerek alatt a pelenkát. És akkor itt már rögtön csatlakozom ahhoz, hogy ugye 4 gyerekes édesapa, és ott is az a legfontosabbnak ezt tartottad az életbe, hogy a gyerek alatti pelenkát kicseréljük, ha én jól értelmezem.
Ez a gyermek alatt kicserélni a pelenkát, ez egy kicsit áttételes dolog, hogy minden emberi megnyilvánulás, amit mások felé mutatunk, nyújtunk, minden emberi gesztusunk sokkal fontosabb, mint megírni egy verset. Nyilvánvalóan a versírás az egy kegyelmi állapot, egy áldott állapot. Mindig örül az ember, hogy ha részese tud lenni ennek a születésnek, mert ez is egy születés, egy szöveg létrehozza magát, és itt íróeszközként használ olykor engem. De nekem valóban egy családcentrikus alkot vagyok, úgyhogy nekem a családom, meg az unokáim, azok a legfontosabbak.
Több helyen és többször elmondtad, vannak olyan verseid, amit teljesen úgy érzel, hogy a Jóisten diktált végig, és hogy te abszolút egy eszköz voltál csak az egészben. Most hallgassunk is meg egy ilyet, a Mondhatatlant.
Mondhatatlan. A négyszögnyi égre, melyre kinézek, jelet pettyeznek csonka csillagképek, és lázas ágyamba hullnak darabokra. Míg a tetőtérnyi eget kémlelem, visszacsillagzik rá fáradt kép szemem, s burjázik ifjú álmaim ritka bokra. Világtalan lennék nélküled, botor, aki tévelyeg, míg álmok közt kotor, fuháztalanul sóvárgó számon a szó, a mondhatatlan nem lenne dadogható. Ha nem lennél te, hát nem lennék én sem. Lelketlen anyag, a vakmakrotérben, iránytalan szellem, céltalan húsedény. Ha nem lennél, nem lenne költemény.
És ha most a keletkezésről kérdeznélek, mert teljesen sugalmazás alapján egybeírtad le, ha jól értettem, tehát így ahogy ezt most meghallgathattuk.
Gyakran hordom magamban a verseket hetekig, hónapokig. Gyakorlatilag ez a szöveg is valami ilyesmi, hogy mocorgott bennem, és aztán hirtelen világra szülte magát. Van az érdekessége, hogy amikor ismerőseim egyike másika meghallotta ezt a verset a könyvbemutatom után, az utolsó versként mondtam ezt mindig, mert ez azután született, hogy megjelent a válogatott kötetem. A többen azt mondták nekem, hogy milyen szép szerelmes vers. Mondtam nekik, hogy ti nagyon félreértetek valamit. Ez a jó Istenhez kötődő szerelmem rosszul ez a vers, pedig annyira nagyon egyértelmű, különösen a végén, amikor kiderül, hogy ha nem lennél te Isten, akkor nem lennék én sem.
Ez mindenkinek a saját értelmezésén múlik. Én is van, hogy félreértem, és lehet, hogy most is félreértem a következő kérdésemmel a te szövegezésedet vagy írásodat, mert én sokszor azt érzem, hogy olyan drasztikusan vagy naturalisztikusan fogalmazol meg egy-egy gondolatot, és úgy szinte, hogy megijedek, hogy milyen megfogalmazás van benne. Ezt te is így érzed, hogy vagy jelezték ezt már neked vissza? Miért kell ennyire főleg így az emberi test kapcsán ilyen megfogalmazásokat alkalmazni?
Hát ez érdekes, amikor a teológiára jártam, a Fodor Györgynél tanultam ószövetségi egzegézist, és Gyuri akkor ment ki Rómába 2 évre okulni, és akkor jelent meg az első kötetem. Hát akkor már nem vizsgáztatott bennünket, de adtam neki egy példányt, hogy a repülőgépen római pont el tudja olvasni, és mondtam neki, hogy kicsit profán versek is lesznek benne, És akkor visszajött egy gyémúlva, megkeresett a Nyíri Tamásnál, vizsgáztam éppen filozófiában, és megvárt az ajtó előtt, és azt mondja nekem, hogy annyira nem is volt profán Miklós, ennyi belefér. És hát igen, én úgy gondolom, hogy az ember az nem egy testetlen lény, a testisége is hozzátartozik a teremtettségéhez, és ez nem egy szégyelnivaló állapot. Én szentnek tartom az ember teremtettségi testével, lelkével együtt, úgyhogy nem gondolom, hogy ez nagyon kivetni való volna. Egy olyan kötetből sem, aminek az a cím, hogy az érdeket helység, és hát a kötetnek a hárnyed része istenes versekből áll.
Az édenkert helyiség az a második válogatott verses kötetet, és az elsőnek is mondjuk el a címét, amit az előbb említettél, az a
próbazuhanás.
A próbazuhanás, igen. Ahogy így próbáltam foglalkozni az életeddel, olvastam a verseidet, nekem mindenhonnan az Isten kapcsolat köszön vissza, akár hogyha nézem, és most itt megpróbálom leírni a hallgatóságnak, hogy néz ki a borítója az Édenkert helyiség című könyvnek. Ugye rögtön ott van egy ablak, egy bakablak a kereszttel, jól fogalmazom meg, tehát hogy ott van a keresztmotívum.
Kötet borítója az történetesen a Szentendrei evangelikus templomnak egy kereszt formájú ablaka, és alatt egy haiku van, ablak a kereszt.
Lélek periszkóp, titok kételyek falán.
Igen, tehát az a lényeg, hogy a világot ezen a lélek periszkópon, ez az ablakon, a kereszt által szemlélve, a kereszten keresztül szemlélve közelít az ember gyakorlatilag mindenféle tevékenységhez, akár vállalkozóként dolgozik, akár családot alapít, akár a pénztárossal beszélget, mindenütt a kereszten keresztül szemléli a világot, így közelít ahhoz a teremtettséghez, amit egyébként nagy csodálattal lehet szemlélni. Én azt mondtam, amikor itt ilyen haldokló stádiumban voltam, tulajdonképpen számra az is örömet okoz, hogy csak szemlélem ezt a világot, hogy csak látom, hogy nézem, és az meg pláne, hogyha még valamelyes részt is tudok venni benne. Úgyhogy nem csak a versekben, hanem minden másban is megnyilvánul az embernek, nem tudom, a kereszténysége, vagy a hite, vagy az Istenhez törekvése, vagy valamiféle transzcendens vonzás, ami folyamatosan vonz magához, irányítja a lépteinket. Én azt hiszem, hogy amikor 45 évesen írtam egy ilyen 17 szótagocskát, 45 éve hozzád törekszem, Uram, térdemig érek. Ez úgy nagyjából elmondja azt, hogy folyamatosan hozzád törekszem, és amikor legnagyobb vagyok, akkor mindig a térdemig érek.
Említetted a halálos betegségedet, elmondtad, hogy nyelőcsőrákod volt, és volt egy súlyos gerinctörésed is, amikor is 9 hónapig újra tanultál járni. Ezek mind a hitedet erősítették.
Úgy gondolom, hogy kellőképpen nagy próbatételek, mert ugye van az a már-már közhelyszerű lózunk, hogy akit szeret az Isten, az gyakran megpróbálja. Hát ugye nemrégen elhunytleg ez a Józsó pap barátomat, és igen gyakran próbálta meg a jó Isten. Nekem is adatott egyébként bőven, mert a gerinctörések és a gerinctörés és a nyelőcsőrák mellett volt 2 szívinfarktusom, és majdnem agyonvert az áram a fürdőkádba, és mindenféle dolgok történtek velem. Úgyhogy jó néhányszor megjártam én is a élet és halál határvidékét. Egyszer meg is haltam. Tulajdonképpen az Isten tapasztalattal keveredtem ki ezekből a kalandokból.
Ha ilyen Isten élményeid vannak, és ilyen erős az Isten kapcsolatod, akkor én megkérdezném tőled, hogy verseiden keresztül, vagy akár a lényeden keresztül, hogy tudod, vagy tudjuk itt most minden keresztényre, vagy minden Isten kapcsolatot élőre gondolok, amikor felteszem ezt a kérdést, hogy hogyan tudjuk a hitetleneket erre rávezetni? Hogy miért is fontos ez, és miért jó ez, hogyha van az embernek egy Isten kapcsolata?
Ez azért nehéz, mert az emberek mindig abban a közegben teszik meg a maguk tanúság tételét, ahol gyakorlatilag nincs szükség rá, mert a hallgatóság maga is ugyanaz oldalon áll. Nagyon nehéz egy megveszekedett ateistának elmondani, hogy mit jelent az Isten hóna alatt élni. Ez rendszerint ilyen nevetségességbe torkolik, meg hülyének nézik az embert, amikor ilyenekről beszél. Én mondjuk ezt a szentségességet vállalom, hogy összességében. Különben nem írtam volna olyan verseket, amilyeneket írok, de mondom, ezekről valószínűleg nem is én tehetek, hogy ilyen verseket írtam. Hogy hogyan lehet másoknak elmondani? Hát nem tudom, azt hiszem valami példával, amit láthatnak, hogy hogy él egy hívő ember a mindennapokban, és hogyha ez a sugárzás, ez a vonzás, ez hat rájuk, akkor lehetség, hogy közelebb lépnek egyet a teremtőjükhöz, de oda kényszeríteni nem nagyon lehet senkit.
Most egy picit visszakanyarodnék a száraz tényekhez, mert nem hangzott el. Penészleken születtél 1961-ben, 78-tól publikálsz. Aztán Debrecenben alapítottál egy alkotóstúdiót Csomópont néven. Művészeti szerkesztője voltál az egyetemi életnek. Budapesten részt vettél a Szép Halom könyvműhely alapításában. Budakalászon a Városi Újság főszerkesztője voltál. Szentendrén a Folyam folyóirat versrovatát vezetted. Jelenleg Leányfalun élsz. Amikor főszerkesztő voltál, szerkesztője voltál egy újságnak, akkor milyen szempontok alapján választottad ki azt, hogy mi kerüljön be abba a labba? Tehát itt most az érték teremtésre és az értékekre utalnénk ezzel a kérdéssel.
Nyilvánvalóan minden szerkesztő szeret olyan rovatot csinálni, mint hogy a neve ott van, rovat vehetőként, szerkesztőként, amit vállalni tud akár még 10 év múlva is. Minden szerkesztő a saját személyes ízlésvicemát kényszeríti rá erre a rovatra. Én is ezt tettem, és ezért lehet engem vádolni. Azt tudom, hogy amikor a Wish Phoenix rovatot csináltam mondjuk az egyetemi életnél, ott olyan emberek publikáltak, akik azóta több keletes szerzők, József Attila díjasok, és akkor még 10-20 éves koruk elején jártak. A nagy öröm az, hogy megtalálni azt, ami jó. Engem tulajdonképpen egyetlen dolog érdekel, hogy valami jó legyen. És itt lehet majd vitát nyitni arról, hogy mi az, ami jó, mitől döntem én el azt, hogy jó-e. És erre megint nem nagyon tudok válaszolni, mert az egyik barátom azt mondta, hogy gőze nincs, hogy a Miklósnak milyen műszer van beépítve, de valamiért tudja, hogy mi a jó és mi nem jó. Mert hogy összeraktam egy művészeti oldalt, párt, két hetente az egyetemi életnél, és utóbb visszaigazolódott, mondjuk évtizedek után, hogy azok a szerzők, akik ott megjelentek pályakezdőként első publikációkkal, azok jók. Van, akinek 40 kötete jelent meg azóta, és elismert, és tele van a naptára, nem tud annyi helyre menni, ahová hívják. Én például erről az emberről, akinek nem mondom ki a nevét, erről az emberről nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz. Tehát, hogy ennyire sikeres lesz. Ugyanakkor meg nagyon érdekes, hogyha visszatérünk itt a vallási vonatkozásokhoz. Engem akkor, amikor ott szerkesztő voltam, följelentettek a pártbizottságon, hogy klerikális ellenzéki oldalakat szerkeztek, és beírták a főszerkesztőt, hogy rúgja ki a Miklóst. És akkor azt mondta, Tóth Dénes volt a főszerkesztő alapnak, Dénes azt mondta, hogy a Miklós úgy csinálja a dolgát, miért rúgná ki? Pedig ő azt mondta, hogy ő meggyőződéses párttag. De a pártbizottságon kiállt mellettem. Van egy szakmai dolog, ami úgy az elvárás, hogy valaki, ha megír egy verset, akkor abban legyenek tiszta rémek, és kevésbé asszonáncok, és a szonetet ír, akkor szonet legyen, és mit tudom én. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy tudja a szakmát. Talán ezt sokan tudják, és ennél vannak fontosabb dolgok, hogy írjon olyan sorokat, valaki, mondjuk, hogyha eset ír, de prózában is, írjon olyan sorokat, amire emlékezni fogok még a 10 év múlva is. Tehát legyenek olyan súlyú közlendői, és azt elő tudja adni abban a formában, ami idézhető. én amikor bemegyek az írók boltjába, például másfél méter verses kötetből hármat, négyet tudok kiválasztani, hogy azt hazaviszem. Mondjuk ilyen sajátságosan olvasok, hogy megnézek 5-10 verset, és ha az 5-10 vers között nem találok kettőt, amit szerettem volna én megírni, akkor nem viszem haza. Mert hogy rengeteg van, amit elolvashatok, mert az internet az bedől az ablakon, ha akarom, ha nem. Ez egy nagyon súlyos és ronda mérce, ez az én hibám, hogy a legnagyobb dicséret, amit szoktam mondani, hogy ez olyan jó ez a vers, ezt szerettem volna én megírni. Úgyhogy...
Igen. Tudsz ilyen gyöngyszemet mondani, amire rátaláltál, és esetleg idézni egy mondatot belőle, ami úgy megdöbbentetett, tudsz
sok
megdöbbenni?
Sok van, de hát ez megint elfogult vagyok, persze a barátaim, a Vitéz Ferenc, meg a Csontos János, a kedvenc költőim.
Hoztál egy verset, és említetted a Csontos Jánost, amit barátsággal neki szántál, akkor, mikor még élt, a közelenged. Ezt most meghallgathatnánk tőled.
Csontos Jánosnak barátsággal. Ebben a semmire sincs idő időben élek. Pontatlanul közlekedő évszakokban ázok. Mi nagy kabátot kinőttem már a létet, s vonnám magamra, ha reszketek, ha fázok. Régtől kering a halál köröttem, súlyos árnya beleng éjs napot, botladozik szívem vérrögökben, nyelőcsőem savakban tocsog. Közel enged magához Isten, résnyire hagyja a vég ajtaját, nyitott lélekkel láthassam innen, mi vár rám majdanodát. Takarjátok el szemem, mint a bűnözőkét, ne vizsdassák szégyenmart arcomat a népek, s bocsássatok meg elbotlott szándékaimért. Földre rogyva épp az éggel beszélek.
Azt érzem, hogy nehéz ilyenkor megszólalni, mert nem tudom, hogy tudunk-e többet elmondani, mint ami a verseidben megjelenik, tehát hétköznapi szavakkal, mert annyira felemelnek, vagy közelemelnek, hogy már a kérdés is nehézé válik. Mivel karácsonyi ünnepkörben vagyunk, számodra mit jelent a karácsony? Hogyan ünneplitek a családoddal?
Hát a karácsony az egészen pici mezitlábas korontól kezdve a család legnagyobb, vagy második legnagyobb, vagy nem lehet sorrendbe rakni, legnagyobb ünnepe volt. Tudom, hogy a MT a helyesírás szótára megró érte, de én a karácsonyt azt mindig nagybetűvel írom. És úgy gondolom, hogy ha még egyszer majd javítják a 13. kiadást hát az akadémiának, akkor át kell írni ezt a ünnepet nagybetűre. Gyerekkoromban, amikor én még az ország legszegényebb településén Penészteken éltem, akkor egy pár cipőnk volt, és tényleg mezitlábban rohangáltam egész szezonban, tavasztól őszig. A faluban karácsonykor mi nagyon szegények voltunk, és édesapám kisfiúként még a kukoricakóróból faragta a jászolba a szamárkát, meg a tehénkét, meg a Jézuskát, és hát nekünk is faragott kukoricavélből. És abban az időben még ugye ez a Penésztek, ez az ország legnagyobb görög katolikus települése, mert akkor az új magyar lexikon azt állította róla, hogy Penésztek lélekszáma 5500 fő valamennyi görög katolikus, ami nem volt igaz, mert volt egy-két zsidó is köztünk. Szóval Penésztek az egy olyan hely volt, ahol elképzelhetetlen volt, hogy valaki nem katolikus szinte. A gyerekek még jártak kántálni, vitték a Betlehembe, sorogjára fölépítették a jászlat, és akkor ment a szegény öregapátok nem is gondoltak a népi mondóka. Aztán, hogy beköltöztünk Debrecenbe, ott érdekes élményem volt, hogy ott teljesen más lett a világ, elmúltak ezek a hagyományok, én még nagyon sokáig Debrecen aszfaltozott főutcán éreztem, hogy szúrja a talpamat a tarló, ez úgy megmarad bennem, de az egyházi hagyományok meg kevés, és akkoriban emlékszem, ugye az úttörő mozgalom az nagyon divatos és kötelező volt. Szerintem elég nyilván tartották azt, hogy ki jár be hittanra a görög katolikus templomba, tehát nem volt egy teljesen szabadon vállalható világ a katolikusok számára. Mindezzel együtt mi jártunk templomba mindig. A karácsony az volt leginkább a családi együttlét ünnepe, amikor összejött a család, és érdekes, itt voltak ilyen együtt kántálások, amik mostanra kihaltak. Ugye a mi családunkban ez megőrződött valahogy mégis hagyományként, hogy ugye négy gyerekkel mi azért tartottuk ezt, hogy a karácsony alatt ott mentek a egyházi énekek a Betlehem kis falucskában, és a többi. Hát most már az unokáim is eljönnek, ezt én nagyon-nagyon szeretem. Az maga ajándék, hogy mi egymásnak lehetünk, hogy együtt lehetünk, hogy örülhetünk a másiknak. Nyilvánvalóan megvannak ezek a piaci ajándékozások is, de érdekes módon azért a gyerekeim még a Ferences iskola műhelyében rendszeresen karácsony ajándékokat készítettek saját kezükkel, és azt adottak a családtagoknak. Abban volt valami varázslat, hogy nem megvásárolták, hanem maguk találták ki, hogy mit csinálnak a tesónak. Most érdekes módon most kitalálták, hogy angyalkázni fognak, hogy kihúzzák egymást, hogy kikinek ad ajándékot, és ketten-ketten kihúzzák apát meg anyát is, és akkor most majd várjuk, hogy mit adjanak ki, de most már ez egészen modern módon történik, mert a fiam, aki villamosmérnök, azt mondta, hogy hát gondolta, hogy megírja, csinálj egy programot rá, hogy kihúzza majd, hogy kinek adja ajándékot, de talált egy ilyet az interneten, és akkor ezt így megoldották. Mi még azt hiszem, hogy az unokáinkra, és lévén, hogy a gyerekeim is gyakorló valahogy emberek, az unokáinak is át fogják ezt adni, és hát valamilyen szinten még fognak élni ezek a hagyományok. A görög katolikusok egyébként is ilyen családcentrikus népség elfajzott fajta.
És hagyományőrzők.
Igen.
Verset is szoktál ajándékozni?
Nem annyira, és ez is érdekes, hogy hát írtam karácsonyra verset, és például tavaly van itt egy karácsonyi versem, tavaly ezt küldtem szét a családtagoknak, barátoknak elektronikus képeslap formában. De a melyen például azt mondta egyszer, hogy ő nem annyira azokat a verseket szereti, amit neki írtam, hanem inkább az istenes verseimet szereti.
Mielőtt zárásként felolvasnád a karácsonyi verset, amit az előbb említettél, megkérdezem, hogy és Jézusnak az idei karácsonyra mit ajándékoznál, ha rajtad múlna?
Hát szegény vagyok én, hogy olyan ajándékot adjak, ami méltó volna hozzá. Nem tudom, én tényleg méltatlan vagyok mindarra, amit kaptam, és hálás is vagyok érte. Én csak törekszem a jóra. Meg tudtál kérdezni, hogy jobb oldali vagyok, vagy bal oldali vagyok. Én nem vagyok se jobb oldali, se bal oldali, jó oldali vagyok. És mint mondtam itt az előbb, én egy nagyon csetlőbotló ember vagyok, aki gyakran elesik, nagy gyakran félrelép, mellékutcákba megy, és visszatalál, és a botozásaim azok a részem, amit nem tudok letagadni, de rendkívül törekszem jónak lenni, mert jónak lenni jó.
Én megköszönöm a gondolataidat, az őszintességedet. Mikor felolvasod a verset, utána már nem szeretnék megszólalni, ezzel szeretném zárni a műsort, és áldott ünnepeket kívánni neked.
Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jóra való, jó akaratú embernek boldog karácsonyt, áldott ünnepet. Jézus váró fiamnak. Méhében a férfi nélküli férfit hordja, hasa a fényes karácsony teli holdja. Szülessék az Istentől is lehet Isten, dermet lelkemet fényében melegítsem. De jönnek, kórusban kárikálnak. Vetesd el, zsizselgék Máriának. Kövér leszel, alakod veszted, jobban teszed, ha elereszted. József az ács is megtagad egykor, félre gyereknek nem jut gyerekkor. Keresztre szülnél, halálra szülnél, belepusztulnál, nem menekülnél. Méhében a felülről fogant férfi moccan, Jupiter, Szaturnus szinte összekoccan, szikrát vet, átcsillagzik a sötét égen. Mária vajudik lelkem Betlehemében.
A Várakozás című műsorunkban Jancski Viktória vendége volt Fucskó Miklós költő, lap- és könyvszerkesztő. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió, Betlehemre várva.
Enciklikák.